Köszöntjük a hallgatókat, én Póta Dorina vagyok.
Én pedig Dani Bálint.
A mai műsorunk témája az oktatás helyzete Magyarországon.
Köszöntöm a hallgatókat, Póta Dorina vagyok, és interjú alanyom Homoki Fekete Éva. Megkérlek, hogy mondd pár mondatot magadról.
Én is köszöntöm a hallgatókat, Homoki Fekete Éva vagyok, a Láncos Kornél gimnáziumban tanítok, idestova 2 éve, és Dorinával most az állami és a magánintézmények közötti különbségekről, a hasonlóságokról fogunk beszélgetni.
Mit gondolsz a kötelezően előírt tankönyvekről? Mennyire jók, miben jók, és mikkel lehetne változtatni, hogyha kellene rajtuk változtatni? Illetve, hogy miért nem azokat használjuk itt egy magániskolában?
Biztosan van előnyük az államilag előírt tankönyveknek is, tehát a kötelező tankönyveknek, de én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb szabadságot ad az, hogyha a tanár maga választhatja meg, hogy milyen taneszközökből, milyen tankönyvekből, munkafüzetekből, esetleges gyakorlókönyvekből tanítsa a diákokat, illetve hogy miket használjon órán. Illetőleg itt nálunk gyakorlata van annak, hogy nem csak tankönyvekből, tehát tankönyv alapú ismereteket próbálunk a gyerekekbe átplántálni, vagy hátörökíteni, hanem igazából az internet segítségével is, például az ANZA TV-t is szoktuk használni órákon, tehát új ismeretek szerzésére mindenféle mai eszközöket is beszoktunk vetni, és a diákok erre pozitív módon szoktak reagálni.
Mennyire tartod jónak az 1-től 5-ig terjedő osztályozási skálát? Ez mennyire tudja lefedni a diákok teljesítményét, illetve milyen egyéb módszert alkalmaznál még az osztályozásra?
Igen, hát ez az 1-től 5-ig skála, ami ugye a jegyek tekintetében használatos ma itt Magyarországon nálunk, nem biztos, hogy feltétlenül a legjobb, hiszen nem tükrözi ugye azt a teljesítményt minden esetben, amit egy-egy gyerek nyújt, illetve ugye nagyon számszerűen tehát értékelni kellene, vagy hát kell ugye a gyerekeket. Ugyanakkor a teljesítményüket és a tehetségüket kibontakoztatni, hát nem számokban bontakoztatjuk ugye mi ezt ki. És én azt gondolom, hogy akár egy ilyen nyugati mintára, tehát egy dán oktatás, holland, vagy sorolhatnánk akár a németeket is ide, vagy bárki mást, ugyanáluk például számokkal történik akár az osztályzás, és sokkal nagyobb szabadságuk van ott is, ugye nem ez a beskatujázás számok alapján meghatározom, hogy most ki 4-es, ki 5-ös, vagy 3-as, vagy hogy mennyire tudja azt az anyagot, hanem ugye nagyobb szabadságot adna, és én azt gondolom, hogy sokkal jobb lenne ez is, hogyha akár szövegesen, illetve hát más rendszerben történne az osztályzás, vagy az értékelés.
Most itt az A plusz, B pluszra gondolsz, ugye erre az amerikai...
Arra is, illetve ugye, hogy nagyobb számok között mozogjon. Ja, tehát igen, akár igen, mondjuk 1-től 10-ig, vagy a fölött. Tehát igen. Ne ez a csak 1-től 5-ig meghatározzuk, beszűkítjük, hanem legyen nagyobb mozgásszabadság, mozgástér arra, hogy ugye hova rakjuk a gyerekeket, igen, hogy igen, soroljuk.
És mit tudsz mondani a számonkérési rendszerről? Mert hogy néha olyan érzése van az embernek, hogy a jegyszerzés a cél, és nem pedig a tudás megszerzése. Erről te mit gondolsz?
Nyilván jegyeket nálunk is kell szerezniük a diákoknak, és ugye szükséges az, hogy valamilyen szinten mérjük őket, illetve visszajelzést kapjanak az osztályzatokból vagy tükrében. De azt gondolom, hogy elsődlegesen ebben az iskolában nálunk nem ez a fő csapásirány, hanem az, hogy megpróbáljuk a tehetségüket kibontakoztatni valamilyen szinten, illetőleg a stresszmentességre a hangsúlyt helyezni. Tudják előre, hogy mikor van számonkérés, tudják, hogy milyen formában fog az megtörténni, illetve javítási lehetőségük is mindig van. Tehát nálunk nincs ez a beskatujázás, hogy akkor most ez ennyi lett, vagy annyi lett, hanem abból mindig jöhet javítani például az illető diák, vagy ugyanígy biztosítunk neki konzultációs időpontokat, akár hogyha valami nehezebben ment, vissza tudja jönni kérdezni, együtt felkészülünk, tehát próbálunk nekik segítséget adni ebben is.
Én is jártam állami iskolába, és szerintem a legstresszesebb számonkérés volt, amikor kihívtak felállni óra előtt az osztály elé. Ugye itt ez is máshogy történik, tehát van lehetőség arra, hogy a diák kimenjen a teremből a tanárra, hogyha éppen nagyon szégyenlős.
Igen, nálunk a számonkérési mód is teljesen másféle módon történik, tehát a tantermekből 2-esével vagy 3-asával a tanárral együtt kijönnek a diákok az osztályteremből, egy nagyon jól berendezett társalgóba kint a folyosón történik az interjúztatás, ami nálunk úgy néz ki, hogy megfelelő segédeszközöket, tehát gondolok itt például, egy, én ugye magyar szakos vagyok, tehát egy irodalom feleletnél, mondjuk egy szöveggyűjtemény kéznél van a gyereknek, hogyha szükséges, akkor ugye azt tudja használni hozzá, de ez ugye érettségén is nyilván megengedett a szóbeli. Tehát, hogy azokat a feltételeket, körülményeket próbáljuk biztosítani, ami egyrészt ugye stresszmentes, tehát, hogy nyugodtan, nyugodt környezetben legyenek. Másrészt, hogy ugye 2-3 azért ott vannak, tehát fültanúja nyilván van a dolognak, de igazából ugye nem egy egész osztály előtt, tehát mondjuk nem 20 vagy 10 akárhány ember előtt izgul, hanem leülünk egy kerek asztalhoz, és konkrétan elbeszélgetünk, mint egy jelenlegi vagy jövőbeni állásinterjún például. Tehát egyelő partnerként, felekként próbáljuk a diákokat kezelni. Ezt mutatja egyébként az is, hogy nem tegezzük őket, hanem magázódunk velük.
Igen. Mennyi lehetősége van egy gyermeknek a felzárkózásra, ha lemarad, illetve hogy milyen lehetőségek vannak a felzárkóztatásra egy magániskolában a tanároknak?
Megpróbálunk már osztályteremben belül is, tehát amikor az órákat tartjuk, az órák folynak differenciáltan oktatni, illetve differenciáltan megkülönböztetni azt, hogy kinek van szükség esetleg plusz feladatokra, mert mondjuk előrébb jár abból az adott tantárgyból, mint a többi, vagy kinek van még szükség esetleg olyan feladatokra, amiből mondjuk már tovább jutottunk, tovább mentünk az osztály nagy részével, vagy nagy többségével, de ő mondjuk valamiből lemaradt, és akkor erre is ugye külön feladatlapokat viszünk be, illetve csoportmunkát tudunk alkalmazni, ahol is ugye könnyebb, nehezebb feladatokat tudják megoldani a gyerekek oly módon, hogy ugye segíti a gyengébb esetlegesen az erősebbet, vagy fordítva, ugye a kérdésekkel, illetve az arra adott válaszokkal, tehát nem egyedül kell megoldani mondjuk egy problémát, hanem kis csoportokra bontva, illetőleg délután konzultációs lehetőségek vannak arra, hogy felzárkóztassuk őket idézőjelbe, tehát segítséget nyújtsunk abban, amiben mondjuk esetleg lemaradt, vagy kérdése van, tehát ezt eljön egy tanárhoz, mindenkinek van külön konzultációs időpontja minden kollégának, minden tanárnak, és akkor ott tud nyugodtan kérdezni, tehát meg tudjuk ezeket beszélni, és szokták szeretni a gyerekek ezeket az alkalmakat, illetve ugye javítási lehetőséget mindig adunk nekik.
Akkor igénybe is veszik ezeket szívesen, ezeket a konzultációs órákat.
Igen, szokták. Vannak az iskolánkban olyan diákok is, akik osztályozó vizsgákat tesznek, mert mondjuk idegen nyelvből ugye előrehozott érettségit készül tenni, vagy esetleg 9-ből mondjuk 10. osztályba évközben át szeretne menni, mert ő azt gondolja, hogy neki az a szint már kevés, és feljebb akar lépni, akkor itt is lehetőség van arra, hogy ugye megbeszéljük vele ezeket a témákat, témaköröket, illetve a vizsga időpontját, és esetlegesen a felkészítésben is segítünk neki. Vagy például emelt érettségire szeretne valamilyen tantárgyból menni, akkor abban is partnerek vagyunk. Jöjjön, megbeszéljük, és akkor segítjük a felkészülését.
Igen, nekem egy nagyon pozitív emlékem volt, amikor egyetemre készültem, és pont magyarból csináltam emelt érettségit, és egy éven keresztül mindig heti 3-szor ott ültem az aulában, és keményen készültünk rá, ami egyébként nagyon jól sikerült.
Hát igen, már megérte, ugye? Tehát azért nem mindegy, az sem szerintem, hogy milyen szájízzel távozik mondjuk az ember egy középiskolából, meg milyenek a diákévei, meghatározó diákévei. Hát akkor hallom, hogy ez legalább pozitív, igen. Ugye itt is.
Igen, abszolút. Milyennek érzi a tanár-diák viszonyt? A mostani fiatalok hogyan viszonyulnak az oktatókhoz, illetve milyen egy jó tanár-diák kapcsolat ön szerint?
Én azt gondolom, hogy ebben az iskolában egészen jó a tanár-diák viszony, hiszen elég kis létszámmal, tehát ilyen 200-250 fővel dolgozunk, és elég családias, bensőséges a légkör tulajdonképpen, tehát szinte mindenki mindenkit ismer, illetve a hátterét is egy-egy diáknak, vagy diákcsoportnak, akár tehát osztálynak. Nem csak ott, ahol nyilván tanít, hanem ugye közben kollégáktól is informálódik, hogy akkor egy-egy családban mi a helyzet, vagy egy-egy diák mögött mi áll, mi található, és megpróbál mindenki segíteni, tehát pozitívan próbálunk hozzáállni, azt gondolom, ezekhez a dolgokhoz, és azért nagyon hálásak tudnak lenni ezek a gyerekek. Érzik azt, hogy ugye azért kamasz korosztálya dolgozunk, tehát nem egy egyszerű terepezén, azt gondolom, bár én nagyon szeretem.
A legnehezebb szinte.
Igen, igen. De én azt gondolom, hogy ők nagyon hálásak tudnak lenni ezekért a törődésekért, azért, hogy ugye tud jönni, bármikor el tudja mondani a problémáját, tehát nincsenek zárt ajtók, kis közösségek vannak, és én azt gondolom, hogy ezek nagyon jól működnek, meg talán az is, hogy ugye mondom, itt a számonkérési módszerekről, formákról is teljesen másként gondolkodunk, mi ugye a pedagógiai programunkban is ez benne van és szerepel, mint mondjuk egy állami iskolában, tehát megpróbáljuk itt is ugye minimálisra csökkenteni a stresszt, illetve hogy bármilyen problémával bármikor jöhetnek, fordulhatnak hozzánk, és nem szokták ezt úgy kihagyni, tehát szívesen jönnek és elmondják, de én azt gondolom, hogy ehhez őszinteség és bizalom kell, amit az elején kell nyilván velük ugye kiépíteni.
Igen, itt a tanár nem egy ilyen rettegett személy, hanem úgymond egy hétköznapi ember, akihez bármikor fordulhatnak.
Hát igen, és ugye van nálunk ez a mentor program idézőjelben, ami ugye azt jelenti, hogy akár egy-egy diákcsoportnak, vagy néhány diáknak is ugye van mentor tanára, illetve mentor diák, aki segíti az idekerülését követően, beilleszkedését, illetve bármilyen problémával ugye jön, akkor megpróbálunk neki segíteni.
milyenek a munkakörülményei, mennyire adottak a feltételek egy mai tanár számára, hogy a maximumot hozza ki az órából, ebben az esetben ugye ebben az iskolában, te hogy érzed, hogy mennyire kapod meg azokat a lehetőségeket, hogy minél jobb formádat hozhassd ki az óráidból?
Én azt gondolom, hogy ebben az iskolában a óriási szerencse tanítani egyébként tanárként is, mert én tanítottam korábban állami iskolában, intézményben is, és bizony-bizony sajnos szerintem mindenki tudja, hogy milyen állapotok vannak helyenként a másik oldalon. Azt már kevesebben és kevésbé, hogy itt milyenek vannak, de itt nagyon jó feltételek vannak. Tehát itt igazából, mikor én ide kerültem, nekem azt mondta az igazgató úr, hogy itt nem tudok olyat kérni, ami ne lenne meg, amit ne tudna ő megteremteni, vagy beszerezni, vagy tényleg biztosítani. És ez így is van, és én ezt nagyon szeretem, megmondom őszintén, mert hogyha nekem színes kréta kell, akkor nekem színos kréta van. Tehát nem küzdök azon, hogy most van fehér kréta, vagy nem lesz, vagy mivel tudok írni a táblára, interaktív táblák vannak mindenhol, tehát mindenféle technikai eszköz is nekünk rendelkezésre áll, tehát tudunk ezzel dolgozni, és tényleg nincsenek ilyen problémák, hogy most ez vagy az kell, vagy ilyen szemléltető anyag, vagy amolyan, akkor ne lenne meg, vagy hangos könyv, vagy bármit. Tehát tényleg itt az ember kívánja, és lesz, és van. És ez nagyon jó.
Igen. Mennyi plusz munkával jár a tanári szakma ma Magyarországon szerinted, és neked vannak plusz kötelezettségeid az iskolai munkaidőn kívül is?
Nyilván ugye elég sok adminisztrációt követel, de igazából én azt gondolom, itt próbálják ezt is a minimum felé vinni és csökkenteni, tehát itt egy-egy lyukas órába akár meg lehet tenni azt, vagy akár otthonról az elnapló segítségével, vagy be tudok írni mondjuk jegyeket, és ugye nem vagyok kötve akkor megint csak intézményhez, vagy helyhez, ahol nekem ugye bent kell lennem. Nyilván dolgozatot javítani itt is kell, tehát ez benne van, és ez ezzel jár, de ugye erre is van lehetőség. Akár lyukas órában megoldani, tehát vannak ilyen luftosabb, levegősebb időszakok, amikor ugye ezt meg lehet tenni, és az embernek az idejébe belefér. Plusz időt nem kötelező itt bent töltenünk, mint mondjuk egy állami intézményben, tehát nincsenek ilyen érettségi után, még benn vagyunk 2 hétig, mert még a törzsidő tart, és akkor még itt kell ülnünk, vagy délután 3-4-ig kötelező bent lenni, mert ugye le kell tölteni a 30 nem tudom hány órát. Tehát itt megtartja az ember az óráit, nyilván mögöttes munkát igényel a munkája, hiszen ugye felkészülni fel kell az órákra itt is ugyanúgy, sőt, inkább ugye ez a munkásabb benne, de ez a másik intézményrendszernél, tehát az állami szférában is így van. Tehát igazából annyival nem több, és az ember szívesen csinálja. Tehát nincs nagyon terhelve, nincsen teljesen lekötve az összes ideje, hanem van mellette magánélete, tud a családjával foglalkozni, tud külön programot szervezni, és nincsen teljesen kifacsarva idézőjelben, mint mondjuk egy állami intézményben dolgozó kolléga esetlegesen.
Köszönöm szépen, hogy válaszoltál nekem erre a pár kérdésre. Nagyon örültem, és remélem, hogy még nagyon sok évig taníthatsz itt a Lentes Kornélban.
Köszönöm szépen.
Mit gondol a kötelezően előírt tankönyvekről? Mennyire jók, vagy miben jók, hogyha jók, és mind változtatna esetleg rajtuk, hogyha lehetne?
Az előírt tankönyveket most az Oktatásfejlesztő Intézet, amit innentől kezdve OFI-nak fogok hívni, koordinálja. Ez az Oktatásfejlesztő Intézet beintegrálta a Nemzedékek Tudása és az Apácai kiadónak a tankönyveit, és saját fejlesztésű könyveket is alkotott. Ezek a saját fejlesztésű könyvek, ezek nagyon olcsóak, ez mindenképpen az előnyükre válik, de a kollégák visszajelzései alapján nagyon-nagyon sok hiba van bennük. Tárgyi tévedések is vannak bennük, képi tévedések is vannak bennük, a tananyagnak a szerkesztésére is panaszkodnak a kollégák, és ezeknél a könyveknél vannak sokkal jobban bevált tankönyvek, mint például a Mozaik kiadónak a könyveit nagyon szeretik alsó tagozatban, de azt, hogy ki milyen tankönyvet választ, az nagyon sokban függ attól, hogy az egész iskola a számára kiutalt normatívából ki tudja-e hozni azt a tankönyvcsaládot. Az Oktatásfejlesztő Intézetnek a könyvei, tankönyvei 400 forintba kerülnek, a munkafüzetei 200 vagy 250 forint, míg az Apácai, a Nemzedékek Tudása az 1000 forint körül vannak, és a többi tankönyvcsalád az még drágább. Ha abban gondolkodunk, hogy az első-második osztálynak 6000 forint a normatívája, az egyfőre jutó, és ez az ingyenesekre kell itt gondolni, és ugye az első 4 év folyamon mindenki ingyen kapja a tankönyvet, a harmadikasoké 9000 forint, a negyedikesektől fölfelé 12000 forint, évfolyamok között lehet csoportosítani, De ha abban gondolkozunk, hogy a hetedik osztályosok tankönyvcsomagját nem lehet kihozni 15 ezer forintból, mert sok tantárgyuk van, akkor már is ott vagyunk, hogy még sincs olyan szabad tankönyvválasztás, mint ahogyan mi azt gondoljuk, vagy ahogyan azt a médiában halljuk, hiszen ez nagyon-nagyon erős visszafogó erő, hogy arra fele terelnek bennünket, hogy ezeket a 400 forintos, kevésbé jó minőségű tankönyveket választuk.
Térjünk rá az osztályozási rendszerre, hiszen ez is nagyban hozzájárul egy tanár feladatához. Ön szerint mennyire jó az 1-től 5-ig terjedő osztályozási rendszer? Lefedi a diákok teljesítményét maximálisan, vagy ez lukakat hagy esetleg, és milyen egyéb módszerekkel tudnak esetleg kitalálni, hogyha erre lenne lehetősége?
Nagyon sokféle próbálkozás volt már arra, hogy ezt az 1-től 5-ig terjedő skálán való osztályozást lecseréljük valamilyen másra. Akár több számból álló skálát alkalmazzunk, akár szöveges értékelést alkalmazzunk. A tapasztalat mindig azt mutatta és azt hozta, hogy a szöveges értékelést például a szülők nem tudják értékelni. Nincs türelmük végigolvasni azt a sok-sok szöveget, amit odaírunk egy-egy tantárgy mellé, már pedig egy-egy mondattal
nem lehet elintézni.
Így van, mert akkor ugyanott vagyunk, hogy adtam egy jegyet. Ez az 1-től 5-ig osztályozási skála, én azt gondolom, hogy nagyon jól bevált. Ezt érti a gyerek, érti a tanár, érti a szülő. Tudja, hogy az a 3-as mit akar. Tudja, hogy az az 5-ös, az miért jár. Mit kell neki ahhoz tenni, hogy ezt meg ezt a szintet elérje. Százalékokba is átváltjuk ezeket. Tehát sokkal jobban értelmezhető, mint akár a szöveges értékelés, akár az, hogy részt vett, megfelelt, az pedig nem elég motiváló erejű. Ugye sokszor azt mondjuk, hogy a gyerekek a jegyekért tanulnak, de én azt gondolom, hogy mi meg a pénzért dolgozunk sok esetben, tehát mindenképpen egy motiváló erő, és hogyha azt a gyereket úgy motiváljuk, akkor nem csak az osztályozatért fog tanulni, hanem a mi kedvünkért, a tanítónéni kedvéért, és egy kisgyerek soha nem azért tanul, mert ő azt annyira érdekesnek találja, hanem azért, mert valakinek vagy valaminek meg szeretne felelni. Ez sokkal később alakul ki, hogy ha ezt jól csináltuk alsó tagozatba, felső tagozatba, középiskolába, hogy később már valóban azért fog tanulni, mert érdekli, szereti és többet szeretne tudni.
Nagyon jó, hogy előkerült a számonkérés és a jegyszerzés. Erről is szeretném Önt kérdezni, hogy lassan én úgy érzem, hogy a diákoknak a jegyszerzés lesz a cél, tehát azáltal, hogy ennyi számonkérés van, nem az válik elsődlegessé, hogy a tudást megszerezzék, hanem hogy minél több jegyet kapjanak. Önnek erről mi a véleménye?
Én azt gondolom, hogy ezzel sincsen semmi probléma, hiszen azt, hogy ők hogyan haladnak a tananyaggal, azt ezekkel a jegyekkel tudjuk követni, a szülő is ezzel tudja követni, a gyerek is ezzel tudja követni. És amit az előbb mondtam, hogy egy kisgyereknek, egy alsósnak mindig az a fontos, hogy kap-e piros pontot, kap-e békát, kap-e kisképet, kap-e valamilyen visszajelzést arról, hogy amit ő csinált, az jó. Nem azért tanulja meg a környezetismeretet, mert ő tudni szeretné, hogy a fűszfának milyen részei vannak, igen, hanem azért, mert a Júlcsi nénit kedveli, azért, mert kap érte valamilyen nyomdát, azért, mert jól érzi magát, mert megdicsérik, mert valamilyen pozitív visszajelzést kap arról, hogyha ő a fűszfának a részeit megtanulja, akkor azt ő tudni fogja. Ez sokkal később alakul ki. Mert mindenképpen ezekkel a jegyekkel az lenne a jó, hogyha úgy tudnánk motiválni őket, hogy arra felé terelnénk őket, hogy minél többet megszerezzenek a tudásból, mert azt majd később fogják értékelni, hogy ezt is tudom, azt is tudom, és ez nekem jó.
Ugye Magyarország egyre több lépést tesz az oktatás felé, és valamennyire azt lehet hallani, hogy javulnak a munkakörülmények a mai Magyarországon. Ezt belülről Ön hogy éli meg? Mennyire adottak a feltételek ahhoz, hogy kihozza a maximumot egy tanórából?
Én azt gondolom, hogy óriási különbségek vannak. Városon belül is, az országon belül is, területeken belül is hatalmas különbségek vannak. Vannak nagyon-nagyon jól felszerelt iskolák, ahol minden teremben interaktív tábla van, projektor van, számítógép van, internetes elérhetőség van, kilószámra lehet fénymásolni, és van olyan, ténylegesen van olyan, ahol a krétára sem futja. Addig, amíg ekkora különbségek lesznek, addig nem beszélhetünk arról, hogy az oktatás körülményei javulnak. Azt kellene elérni, hogy mindenütt ilyen körülmények legyenek. Én tanulmányoztam több olyan modellt, külföldi modellt, ahol azt írták le, hogy hogyan vezettek be egy-egy sikeres oktatási projektet. És mindenütt azt tapasztaltam, akár Kínáról, akár Oroszországról, akár Amerikáról, akár egy angol modellről van szó, hogy úgy álltak neki egy modell bevezetésének, hogy iszonyat mennyiségű pénzt raktak bele, hogy az internetes és a számítógépes háttere ezeknek a modelleknek megvalósuljon. És amikor ezt belerakták, onnantól kezdték el észrevenni azt, hogy ez működik, hogy a gyerekpartner benne érdekli, csinálja, és ezzel párhuzamosan növekedtek az eredmények. Tehát még nincs itt a kánoán, én azt gondolom, hogy még jócskán van mit tenni, muszáj pénzt áldozni az oktatásra, és még többet beletenni, mert anélkül nincsen fejlődés.
És ön szerint mondjuk ez a kánoának nevezett dolog, ez mennyi idő múlva jöhet el, mondjuk? Belátható időn belül van ez?
Addig, amíg a politika ebbe beleszól, addig nem látható, hogy ez mikor valósul meg. Tehát én azt gondolom, hogy a mostani pedagógus megmozdulások is arról szólnak, hogy a politika vonuljon ki erről a területről, és a szakma vegye át végre az irányítást. Mert addig, amíg olyan emberek mondják meg, hogy mit kellene és hogyan kellene tanítani, akik nem értenek hozzá, addig itt nem tudunk előre menni. És itt nem elsősorban a pénzről van szó, bár ugye a pénzt a politika rakja bele ezekbe a dolgokba. Igen, ez a rákfenéje a dolognak, hanem mindenképpen a szakmának kéne azt kialakítani, hogy mi az, amit egy ekkora gyereknek tudni kell, meg kell tanulni. Mi az a módszer, amivel egy ekkora meg akkora gyerekhez fordulni kell, és ahogyan meg kell neki azt tanítani. Ezt nem tudja egy politikus megmondani, és nem lenne szabad, hogy egy politikus mondja meg.
Természetesen nem áll le az élet, miután egy tanár kilép az iskolából. Mennyi plusz feladattal jár ma egy tanárnak iskolán kívül, milyen kötelezettségei vannak még, miután ott hagyja az iskolát, és hazamegy otthonába?
Hát egyre több. Én amikor elkezdtem tanítani 25 évvel ezelőtt, akkor azt éreztem, hogy imádok adminisztrálni. Amúgy is egy grafomániás embernek tartom magam. Most már azt mondom, hogy ez kezd a fejemre nőni. Nem azért, mert belefásultam, hanem mert egyszerűen olyan mennyiségű adathalmazt kérnek le tőlünk, amit már nem lehet napra készen vezetni. És a legnagyobb baj azzal van az adminisztráció területén, hogy a hatóságok egymással nem beszélnek. A tankerület nem beszél a könyvtárellátóval, a Városi Sportbizottság nem beszél a tankerülettel, és ugyanazokat az adatokat háromszor, négyszer, ötször lekérik. És természetesen az iskolavezetés ezt mind a kollégákra teszi rá. Az osztályfőnök az, aki adatot szolgáltat, ő gyűjti össze az osztályával, ki a körzetes, ki a menzás, ki az esenés, ki az ilyen szakos, olyan szakos, és ezt többször is meg kell csinálni, ez rengeteg idő. A másik, hogy amikor az ember letanítja az óráit és hazamegy, akkor az utána ott nincs vége a napnak. Hazaviszi a dolgozatot, felkészül az óráira, és itt most sokan biztos, hogy tamáskodva fogadják ezt, hogy egy 30 éve tanító tanár mit készül az óráira. Biztos van olyan, aki nem, de higgyék el, hogy rengeteg olyan kollega van, aki egyre jobb órákat szeretne tartani, és ahhoz bizony innen-onnan anyagokat kell keresni. Ez az egyik. A másik az, hogy az évente megújuló tankönyveket nem lehet másképpen, nem lehet rutinból letanítani. Persze. Ahhoz készülni kell, ami megint idő. És akkor még jönnek azok a dolgok, hogy a versenyre a gyereket délután viszem el, kirándulni délután, vagy hétvégén viszem el, azt például a munkaidő elszámolásomba bele se tudom írni, mert nem engedélyezik. A versenyre a gyereket fel kell készíteni, az megint nem a tanórán zajlik, hanem külön szakkörök, felzárkóztatók és tehetséggondozók keretében. Aztán továbbképzésekre az ember a munkaidején túl jár, mert nem délelőtt szervezik ezeket, hanem hétvégente vagy délutánonként. Fogadóórákat kell tartani, szülői értekezleteket kell tartani. A vehemensebb kollégák nekiállnak, megírják a portfóliójukat, ami megint egy fél éves munka, és nem munkaidőbe csináljuk. A belső ellenőrzési csoport tagjainak még több plusz feladata van, az megint nem a tanórákon, az effektív a napi 8 órájában nem fér bele. Az életpálya modell megköveteli ezt a pedagógus minősítést, aminek az alja ez a belső ellenőrzési csoport, tehát ezeket megint muszáj megcsinálni, és kismillió ilyen feladat van, ami nem zajlódhat a tanórán, mert a tanórán nekem azt a tananyagot kell tanítani. Ez mind-mind utána következik.
Gyakorlatilag ez úgy hangzik, hogy egy hét nem is elég egy tanárnak.
Igen, én azt szoktam erre mondani, hogy ezt a munkát befejezni nem lehet csak abba hagyni.
Igen, ez nagyon így hangzott. Feszített légkörű helyzetben, ahogy ezt ön leírta, milyen lehet egy tanár-diák viszony ma Magyarországon? Hogyan viszonyulnak a diákok a tanárhoz, és a tanárok a diákokhoz?
A diákok nagyon jól kezelik ezeket a dolgokat. Én azt gondolom, hogy a diáknak nagyon jó a szelektáló képessége. Hát ő annyit fogad be, amennyit akar. Az a tanáron múlik, hogy ez kevés, vagy sok. Mindenképpen a tanár-diák kapcsolatnak a szereteten kell alapulni, és hogy annak a tanárnak olyan hiteles legyen a személyisége, amit elfogadnak a tanulók. Mert hogyha elfogadják, beszéljünk itt kicsiről vagy középiskolás gyerekről, akkor mindent meg fog tenni azért, hogy azt, amit a tanár szeretne belőle kihozni, azt kihozza. Megtanulja, megcsinálja, plusz feladatot hozzon, versenyezzen, mert jól érzi magát abban a közegben, amikor együtt dolgozunk.
Világos, igen.
Mert csak én azt gondolom, hogy hiteles személyiségeknek szabadna ezen a pályán mozogni, és nagyon kell szeretni a gyerekeket.
És fordítva, a tanárok hogy viszonyulnak a diákokhoz ilyen tempójú és intenzitású munka bírás mellett?
Én azt gondolom, hogy a jó tanár az mindig észreveszi azt, hogy eddig és nem tovább. Tehát ha azt látom, hogy a gyerekek elfáradtak, akkor vagy olyan módszereket kell megválasztanom, amivel játékosabbá teszem a tanítást, és akkor nem érzi úgy a gyerek, hogy elfáradt, vagy hogy tanul, hanem ő azt hiszi, hogy játszik. Vagy pedig meg kell állni, és uram, bocsá, beszélgetni kell velük, még a tananyag rovására is. Ezzel én azt gondolom, hogy nagy eretnekséget követek el, hogy ezt mondom, hiszen az a tananyag kényszer, amit ránk kényszerítenek és ránk nyomnak, ennek nagyon-nagyon kevés teret enged, de mindenképpen ez lenne a megoldás, hogy látni kell azt, hogy a gyerek mennyit bír, és többet nem szabad a nyakukba rakni.
Rendben, én szerintem ez tökéletes végszó lesz, úgyhogy köszönjük szépen, hogy időt áldozott ránk, és további sok sikert kívánunk a pályán önnek.
Köszönöm szépen, én köszönöm a lehetőséget, hogy mindezeket elmondhattam.